Hányan néztétek? Kicsit be vagyok rekedve. Így mikrofonban még csúnyább. Hányan néztétek a meccset tegnap este? Angol-amerikai. Nem akarok megsérteni egyetlen amerikaiat sem, de Angliának drukkoltam. Amerikát is nagyon szeretem. De az a gól. Hú. Aki látta, tudja, miről beszélek. A félelmekről fogunk beszélni. És szerintem minden kapus első számú félelme az, ami tegnap este történt az angol kapussal. Aki nem volt ott, hadd meséljem el. Egy teljesen ártatlan rugás jött a kapu felé. Csak annyit kellett volna csinálni, hogy lehajol, ekkora böhöm nagy tapadós kesztyűvel megfogja, föláll és megy tovább a meccs. Ehelyett ma minden internetes portál tele van az a rövid videóval, hogy mi történt. Lehajolt, a labda megpattant, és mellette lassan begurult. Ez teljesen potyagol. És én addig Anglia vezetett 1-0, és bennem végig az volt, hogy de jó lenne Amerika rugna egy gólt, mert akkor sokkal feszültebb lenne a meccs. De abban a pillanatban az, de nem így. Nem így, ez nem volt szép. És aztán persze a szívem elindult, és elkezdtem gondolkozni, hogy milyen lehet most angol kapusnak lenni. De milyen pillanat ez, nem? Milliók néznek. És a csapadod múlik rajta. És utána persze néztem a meccset tovább, de azért elkezdtem ezen is gondolkozni, hogy vajon hogyan dolgozza fel? Hogyan dolgozza fel? Nagyon érdekes volt, nézzétek meg a videót, utána először leborult a fűbe, gondolom átélte, hogy mi történt, utána fölállt. Elég kemény srácnak látszik, szerintem nem fog sírni meg összeomlani, Anglia megy tovább, de nagyon érdekes volt. Intett a csapat felé, hogy bocs, és akkor hátulról mutatták a következő jelentet, és az összes játékos hátat fordítva ment a pálya felé. Enikőnek mondta, hogy milyen érdekes lett volna, ha itt az történt, és persze nem akarom ezt, ez nem kislányok, meg tehát túlélik, meg biztos nem fakadnak sírva, azért ezek profi játékosok. De úgy elkezdtem gondolkozni, hogy milyen lett volna az a kép, hogyha akkor minden játékos oda megy hozzá, és megöleli. Semmi baj, megyünk együtt tovább. Az sokkal jobban tetszett volna. Szerintem sokkal hamarabb átjutott volna a krízisen a kapus. Aztán a riporter is mondta, hogy biztos nem fogják leszúrni, meg nagyon kíváncsi lettem volna az öltöző, majd egy edző, mit tanács, mit mond ilyenkor, egy ekkora kudarc után. Hát minden kapus legnagyobb félelme. Hát beszélgessünk a félelmekről, mert én azt gondolom, hogy nem csak a kapusoknak vannak félelmei, de nekünk is vannak félelmeink. De nem azt mondom, hogy ez lesz a legvidámabb igehirdetés a gyülekezetben. Ugyanakkor én két forrásból is hallottam már ezt, még én magam nem néztem utána, de a Bibliában az a parancs, amelyik legtöbbször hangzik el Jézus szájából, az nem a nagy küldetés, az nem a szeretetről szól, hanem az, hogy ne féljetek. Minden parancsnál többször hangzik el Jézus valamilyen formában, az a bíztatás vagy parancs, hogy ne féljetek. Ez nem azt jelenti, hogy ez a legfontosabb parancs. De az biztos jelenti, hogy ezt nagyon sokszor kell hallanunk. Valami miatt ezt nagyon sokszor kell hallanunk. Nektek, nekem rendszeresen. Ne féljetek. Miért? Én azt gondolom, hogy az életünk nagy részét olyan félelmekkel töltjük, aminek 99%-a nem következik be. Aztán van, amikor bekövetkezik, ezt láttuk ma ezekben a képekben. Ezek az emberek egy hónapja, valószínű egy kellemes nyára készültek, iskola befejezésére, a nyári földi munkákra, normális napokra. Egy hónappal később azt se tudják, mi lesz a jövőjük. Van mitől félniük. Én elkezdtem összeírni, hogy én mitől szoktam félni. Ti mitől szoktatok félni, mielőtt itt kinyitom a lelkem bugyrait. Ha ma meg kéne nevezni, nem baj, ha nem, és nem hiszem, hogy állandóan rettegésben élünk, de valami mindig motoszkál bennünk. Mi lenne az, amire azt mondanád, hogy ha valamitől tartok ma, itt vasárnap, akkor ez. Én összeírtam néhányat. Nekem az egyik ilyen legnagyobb félelmem a szülőként jött be az életembe. Én nagyon sokszor félek attól, hogy elveszítem a gyerekeimet. És biztos, hogy a szülők ezzel együtt tudnak érezni. Ez ott van. Ez ott van. Az ember hall mindig híreket erről, hogy mi történt ezzel, vagy azzal. Én azt hiszem, ez régen sem volt más, hogy csak ma. Mert ezek a hírek olyan módon és az egész világból eljutnak hozzánk, az ember sokkal inkább rá van erre kondicionálva. És aztán elkezdtem gondolkozni, hogy mi a túróér félek én ettől, és rájöttem, hogy nem csak őket féltem, hanem úgy magamban nézve arra jutottam, hogy attól is félek, hogy milyen lenne azt a fájdalmat átélni. Tehát nem csak őket féltem, hanem attól az érzéstől is félek, amit akkor átélnék, hogyha ez megtörténne. Azt nem mondom, hogy teljesen szabad vagyok tőle, és letettem, és úgy állok itt, hogy nincsenek félelmeim. Nem. Itt előttetek egy olyan ember áll, aki maga is küzdik a félelmeivel, és az, amiről beszélek, annak tanulója vagyok. És az, amit megosztok, arra azt gondoltam, hogy talán biztatás lehet nektek is, társfélő emberek, testvérek itt ezen a földön. A mennyben nem fogunk félni. Egy gramnyi félelem nem lesz. De itt viszont szembe kell nézni vele. Olyan sok mindentől tudunk félni. Az egyik dolog, amit a leginkább félünk, az a bizonyos dolgoknak a bekövetkezte. Mi lenne, ha megtörténne az életemben ez, vagy az? Félelem valamilyen veszteségtől. Ez lehet egy kapcsolat, de lehetnek dolgok is. Olyan dolgoknak az elvesztése, ami biztonságot jelent. Vagy valakinek az elvesztése, a szüleim elvesztése, anélkül, hogy tudnám, hogy megtértek. Ez szintén aggodalommal tölt el, mert tudom, hogy hova kerülnek. A szenvedéstől, fájdalomtól való félelem ott van a listán. Aztán nem kell azért ilyen nagy tragédiákra készülni állandóan, szerintem hétköznap nem a legnagyobb tragédiákra készülünk, de egyszerűen csak a problémáktól. Hogy milyen probléma fog előjönni a jövő héten, amit meg kell oldanom a munkahelyemen, a házasságomban, a barátaimmal, a gyülekezetemben, a szolgálat. Nézzétek át az életetek, biztos, hogy lesz valami probléma, ami kihívást fog jelenteni, és nekem elég sok probléma szokott jönni az életembe, nem vagyok egy különleges ember nektek, és szoktam félni attól, hogy vajon meg tudom-e oldani, vagy kudarcot fogok vallani. Kudarctól is szoktunk félni. Mások mit fognak gondolni rólam, hogyha ezt vagy azt elbarmolom, vagy rosszul reagálok. Nagyon sokan félnek a konfliktustól, ezért kerülik a konfliktusokat. Félünk attól, hogy elveszítünk egy kapcsolatot, pedig tudni tudjuk, hogy a szeretet legnagyobb kifejezése az, hogyha fölvállalok egy konfliktust valakivel. Mégis sokszor elkerüljük. Miért? Mert félünk attól az érzéstől, amin ott át kell menni, amit meg kell élni. Legtöbbször attól az érzéstől félünk, amit ez jelent. Félünk a létbizonytalanságtól, a családom vagy én kisodródok-e a társadalomnak egy olyan helyzetére, ahonnan nagyon nehéz visszajönni. Vagy ami nagyon nehéz napokat jelentene a családomnak. Amikor nem tudom, hogy miből fogom kifizetni ezt vagy azt a számlát. Ez egy komoly félelem ma nagyon sokaknak, még itt Budaörsön is, ebben a gazdag városban, hogy hogyan fogom a következő hónapot megoldani anyagilag. És hogyha nagyon sok ismerősöm van, aki az elmúlt pár évben felvettek deviza hiteleket. Azt tudjátok, hogy a deviza merre kanyarog. Rengetegen félnek, hogy hogy fogom kifizetni azt, amit vállaltam. Vagy az az otthon, amiben lakom, az elúszik. Nem rémizgetni akarom itt a gyülekezetet, de én azt gondolom, hogy fontos, mivel Jézus beszélt róla, fontos ezekkel szembenézni. Szoktatok félni attól, hogy nincs Isten? Szoktatok félni attól, hogy lehet, hogy az az egész, amiben mi itt hiszünk, az egy humbug? Felmerül bennetek? Ha én visszanézek az elmúlt akárhány éve, mióta megtértem, nem egyszer merült föl bennem, hogy vajon van-e Isten? Tényleg van-e Isten? Aztán mindig oda jutottam, hogy van. Ma nem kétkedek benne. Sőt, minden egyes félelem, ha kikerültem volna, ma nem lennék itt. Mert Isten belevezetett, Minden egyes ilyen félelem, kételkedés után oda jutottam, hogy van Isten. És még erősebben hiszem, hogy létezik. Mi a félelem? Jó, mi? Le kéne ereszteni a fényeket, sötétben beszélgetni. Az egyik kedvenc képem erről, még az előző gyülekezetben, ahol jártam, szilveszterkor, nem voltam ott, csak egy jó barátom mesélte, hogy ugye szilveszterkor összejönnek az emberek és ünnepelnek. Tehát alapvetően ez egy vidám alkalom. Nos, egyik szilveszterkor ott a gyülekezet vezetősége kitalálta, hogy egy nagyon vidám témát vesznek elő. És a jó barátom, ő későn érkezett ebbe a buliba. És akkor megérkezett, halál, de szó szerint, halál komor hangulat volt. Mindenki szilveszter este körbeültek, és a halálról és a félelemről beszélgettek. Nem egy vidám téma. Szilveszterkor pláne nem. De kell beszélnünk róla. Mi a félelem? A félelem alapvetően azt mondanám, hogy nem rossz. Tehát nem azt mondanám, hogy ez egy bűn, a félelem. A félelem az bizonyos szempontból belénk lett építve egy jelzés arra, tehát ha valaki engem megijeszt, vagy veszélybe kerülök, egy normális reakció bennem, hogy itt most cselekedni kell. Felugrik a mutató. Felugrik az érzelem, adrenalin, menekülni kell. A félelem önmagában nem bűn, viszont bűnre vezethet. Ezért mondta Jézus olyan sokszor azt, hogy ne féljetek. A kontroll elvesztése valami felett. Sokszor attól fél az ember, vagy akkor fél, akkor úgy érzi, hogy kicsúszik a kezéből az életének az irányítása. Ezért félünk a betegségtől. Még egészséges vagyok, akkor addig úgy érzem, hogy én uralom azt, hogy mit csinálok. Ha valami komoly betegség érne, akkor kicsúszna ez a kezemből, és ki lennék szolgáltatva, és kvázi sodródnék oda, ahova nem biztos, hogy szeretnék menni. Ismert környezet, a biztonság elvesztése. És még mint bevezetőként néhány dolog, sokszor a félelem az nem egy olyan dolog, amit hozunk magunkkal, hanem megtanuljuk. A jó példa erre nálunk a garázsban van egy riasztó, és ez két dudához van kötve, ami iszonyú hangosan tud szólni. És néha az ember elfelejti kikapcsolni a riasztót. Azt mondja, halál nyugodtan mentem be a garázsba, így egy lépés elég, azonnal az riasztó érzékel, és onnantól kezdve Budaörsnek egy olyan egy kilométeres körzete tudja, hogy Baczynszky Laci bement a garázsba, és már környezetben tudják, ez egy kicsit rossz, mert szerintem sokan már kísérnek megnézni, hogy mi történt. Viszont Enikővel ugyanez. Én neketten legalább évente 4-5-ször megcsinálják ezt, elfelejük kikapcsolni, bemegyünk, és akkor rád riaszt a riasztó, és ott vagy, hát ott inget gatyád leesik rólad. Olyan hangja van, és ilyen terrorérzés. Ez nagyon érdekes, hogy ezek miatt, az élmények miatt kialakult bennem az, hogy mikor már nyitom a garást, a feszültség egy bizonyos szintre fölmegy bennem. És amikor tudom, hogy kikapcsoltam a riasztót, akkor is így lépek be, és tényleg ki van kapcsolva. Nagyon érdekes, hogy egyszerűen belénk épült, és beszélgetünk ennek, hogy tényleg így van, belénk épült egyfajta félelem a garástól, mivel néhányszor ér minket egy olyan rossz élmény, és utána akkor rohanni kell, kikapcsolni. Belénk épült, egyszerűen összerezdül. Akkor az ember, amikor tudja, hogy nem kéne, nincs mitől félni, meg ki, akkor is bennem van ez a feszültség. Majd látni fogjátok, Gergő majd látni fogja, most a szomszédban egyenesben lakik, látni fogja, hogy megyek be a garázsba. Megváltoztatja az ember. Nem volt bennem a garástól való félelem. Megtanultam. Az a gyerek, akinek a focipályán az apja hátát mutatja, megtanul egyfajta félelmet. Addig nem ismerte. Mi sok félelem olyan, amit megtanulunk. Megtörténik velünk. A félelem, azt mondanám, hogy még egy utolsó dolog, mielőtt az ígére térünk, mert az ígéről szeretnék sokat beszélni. Nagyon sok formát ölthet. Vannak pici félelmeink, meg vannak nagy félelmeink. Ilyen szavakat írtam össze. Kételkedés, aggodalom, szorongás, a depresszió az a legvége, idegesség, feszültség, rettegés, gyomorfeszkó, izgulás. Én ezeket a magyar szavakat találtam, és ez egy skála. Van, ami csak nagyon gyengéd félelem, de van, amikor ez kontroll nélkül átveheti az uralmat az ember életében, és nagyon sok fiatal van, nagyon sok felnőtt van, akinél ez bizony átveszi az uralmat az életében. Na, nem azért jöttünk össze, hogy pszichológiáról beszélgessünk, hanem nézzük meg, hogy az ige hogy fogalmazza meg, és mit mond a félelemről. Kezdjük a Zsoltárokban, a 18. Zsoltárban, amit én annak idején egy vizsgai időszak alatt olvastam, és rengeteget jelentett. Sok diák most retteg a vizsgáitól, ismeritek azt az érzést. De nagyon jól írja le az ige azt, amit én próbáltam itt néhány percben megfogalmazni. A 18. Zsoltár 4. és 5. verse a következő leírást adja a félelemről. Körülvettek a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Miért foglalkozom ezzel? Én nem azt mondom, hogy félelemben nőttem föl, meg állandóan félek, de nagyon furcsa módon áprilistól kezdve elkezdtem jobban félni, mint korábban. Valami miatt bizonyos dolgok annyira megterheltek, hogy nehéz volt. És nem múlt el. Nem olyan, hogy félek, izgok, ja, ettől félek, kikapcsolom. Ezért kezdtem ezzel foglalkozni. És az egyik dolog, amit megfigyeltem magamnak, hogy ilyen szorongató érzést jelent. És azért nagyon jó ez a leírás, mert valóban a félelemnek, az aggodalomnak, az idegességnek az egyik jellemzője az, mintha elkezdene kötéllel körbe csavarni minket. A sír kötelei fonódtak rám, körülvettek a halál kötelei. Nagyon érdekes az 1 Mózes 32.7-ben, mikor Jákob megy a testvére elé. Ugye ott volt mitől félnie, eléggé átverte. Nagyon érdekes, hogy Jákob az egyik legnagyobb csaló, és micsoda központi szerepe van az Ószövetségben. Volt mitől félnie, ment a testvére elé, és az ige azt mondja Jákobot, ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. És nagyon jól fordítja itt az ige azt a héber szót, amit szorongásnak fordít, mert azt jelenti, hogy megkötözöttség, mintha össze lenne olyan, mint egy kényszer zubbony. Ugyanaz a szó a kényszer zubbonyra, mint ami itt használ, mintha össze lennék kötve. Megfosztott a félelem bizony, az aggódás, a szorongás, a kételkedés, a bármi, nevezzétek bárminek, olyan érzéssel tölti az embert, hogy beszűkül az élete, mintha beraknák egy ilyen szűk kis szobába. Ahol eddig mozoghattam, eddig úgy éreztem, hogy szabad vagyok, ez beszűkült. Beszűkült. Ilyen csőlátás. Aki fél, annak csőlátása van. Arra koncentrál, ami a félelmet jelenti számára. Teljesen be tud minket kötözni. Sokszor szerintem nem is tudjuk, hogy mennyire vagy milyen alattomos módon. És ezzel én azt gondolom, hogy ez nem érzelmi történet, ez egy lelki történet. A félelemen keresztül Sátán, a test, a világ el tudja érni azt, hogy bizonyos dolgokat ne tegyek meg, amit meg kéne tennem, vagy bizonyos dolgokat meg megtegyek, amit szintén nem kéne megtennem. Nem kevés olyan fiatalt láttam, aki letért az Isten útjáról azért, mert valami miatt félt, nem tudta elengedni, beszűkült a látása. Sorolhatnám, hogy mik ezek, de nem szeretném. Kérdések. Lehetséges-e teljesen félelmek nélkül élni? Nem kell hangosan megmondani, de mit válaszolnátok? Lehetséges-e teljesen félelmek nélkül élni? Igen vagy nem? Erre szeretnék én választ keresni, a másik pedig, hogyan lehet a félelmeinket legyőzni, hogyha ez van, ez a valóságban? Akkor bizony tegyük fel azt a kérdést, hogy mit mond az ige arról, hogy hogyan lehet a félelmeinket, az aggódást, a stresszt legyőzni, kordában tartani. Én egy 4-es receptet szeretnék adni nektek röviden, és ez nagyon béna helyzet, 45 perc alatt elmondani, hogy hogyan, mit mond az ige a félelemről, lehetetlen erről, egy hosszú sorozatot, kicsit megvakarjuk a felszínt, de legalább talán el tudtok indulni. Ezeken néhány helyzetet szeretnék megnézni az igéből, ahol a tanítványok vagy valaki egy félelmetes helyzetbe került, és valamit mond az ige, amit számunkra is hasznos lehet, amikor a félelmeinkkel nézünk szembe. Az első, amivel kezdeném, az egy nagyon hát személyes félelmem is, meg szerintem sokan küzdünk vele, az az, hogy mások mit gondolnak rólunk. Szerintem mindannyian tartunk attól, hogy mások mit gondolnak rólunk. Félelem mások véleményétől. Félelem mások rólunk alkotott képéről. Mit fognak gondolni? És sokszor azért teszünk dolgokat, amit nem kéne, mert elvárják tőlünk mások, vagy azért nem teszünk meg dolgokat, amit meg kellene tenni, mert úgy érezzük, hogy megbántunk vele valakit. Péter szerintetek miért tagadta meg Jézust? Nagyon egyszerű a válasz. Félt azoktól az emberektől, akik ott voltak a tűz körül. És jobban félt tőlük, mint az Istentől. Abban a pillanatban Péter jobban félt tőlük, mint az Istentől. És utána múlt héten beszélgettünk róla, hogy hogyan folytatódott a történet. János leír egy két verset olyan lelki vezetőkről, akik szintén egy adott pillanatban jobban féltek az emberektől, mint Istentől. Következőt írja róluk. János 12:42-43. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Hívőkről van szó. Rólunk van szó. Rólad is rólam. Vezetők közül sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberek törnyelt dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Nem vallottak szint Krisztusról bizonyos emberek előtt, mert féltek, hogy valamit, amiük volt, emberek véleménye miatt elveszítik. És ezért az emberektől nyert dicsőséget abban a pillanatban többre tartották, mint az Isten dicsőségét. A félelem megakadályozhat abban, hogy bizonyságot tegyek a hitemről. Van egy diákom, akivel sokat foglalkozom, most már évek óta, Dávidnak hívják, és mai napig emlékszem, annyira az evangelizálástól senki nem félt, mint Dávcsi. Tehát hetekig kellett ülnünk és beszélgetni arról, hogy mit jelent kimenni. Ugye ez egy félelmetes helyzet. Nekem is, nektek is. És a legnagyobb félelme, Dávcsi, mitől félsz? A legnagyobb félelme az volt, hogy hát ez mekkora ciki már. Tehát, hogy mit fognak rólam gondolni? Ez tiszta hülyének fognak tartani. Hetekig beszélgetünk arra, hogy mennyire fogják hülyének tartani. És aztán történt valami, sok mindenről beszélgettünk, és ma, csak előreugrok pár évet, ma ez a srác úgy megy evangelizálni, hogy alig bírom utolérni. Ha bemegyünk, most ugye másfél hét múlva költözünk le Keszthelyre, ő is ott lesz, és minden nyáron valamikor, most ma ő is másokkal megy, én is másokkal megyünk evangelizálni ki a partokra, de néha vele megyek, nagyon bírom. Ugye, amikor másokkal megyünk, nézzük, hogy kihez lehetne oda menni. Távcsi nem nézi, hogy kihez lehetne oda menni. Úgy határozottan bemegy oda, ahol a pogányok vannak, és aki az első, annak úgy neki megy, de ilyen határozott léptekkel így, leül és szevasz. És én meg mindig két lépéssel mögötte, hogy Távcsi, hát jaj, oda megyünk öt rockerhez, mi lesz ebből? Ez nem a legjobb helyzet, van más jobb helyzet. Nem. Mert egy dolgot egy ponton megértett, nem csak a fejében, hanem a szívében. Dávcsinak ma az Isten dicsősége sokkal fontosabb, mint az, hogy mások mit gondolnak róla. Az első dolog, amit szeretnék... Megy ez? Hova tűnt? Az első recept, én azt mondanám, a félelemmel szemben, az ez. Abban a pillanatban, amikor te, meg én elkezdjük az Isten dicsőségét többre tartani, mint bármi mást, nem csak az emberektől nyert dicsőséggel kell ezt összehasonlítani, bármi mással, onnantól kezdve arra fogunk menni, amerre mennünk kell, és arra nem fogunk menni, amerre nem kell mennünk. Nagyon jó kérdés akkor számunkra, hogy mit jelent számodra Isten dicsősége. Neked és nekem mennyire fontos Isten dicsősége. Nagyon érdekes, erről múltkor is beszéltünk, szerintem mentálisan az ember a fejében egyből azt mondja, hogy ez a legfontosabb. Én nagyon keresem ezt, ez az, amiről még nem tudnék semmit mondani, mert próbálom megtanulni, hogy mi segít egy elméleti biblia ismeretet levinni a szívembe. Az ott derül ki. Az első lépés. Neked mit jelent az Isten? Mennyire fontos az Isten dicsősége? Mennyire számít egy adott helyzetben? Nem azt mondom, hogy érzéketlenül menjünk oda mindenkihez, és osszuk nekik a bűnös igéket, bűnről szóló igéket, az igen, nem bűnös, bűnről szóló igéket, érzékenyen, szeretettel, de vajon nem a félelem tart téged, meg engem vissza attól néha, hogy elmondjuk, hogy hiszünk Krisztusban? De vajon mit fognak gondolni? Úgyse tudom kontrollálni, hogy mit fognak gondolni. Azt viszont tudom, hogy mi szolgálja az Isten dicsőségét. A szolgálja az Isten dicsőségét, ha bizonyságot teszek róla. Ez az első. Isten dicsősége. Többre becsülöm mindennél. Többre becsülöm a feleségemnél, többre becsülöm a gyerekeimnél, többre becsülöm magamnál, ezért kész vagyok bármire. Az egyik legjobb félelemölő. Abban a helyzetben, amiben te vagy, mennyire tartod az Isten dicsőségét fontosnak? Ahol félsz? Mennyire tartod ott fontosabbnak az Isten dicsőségét, mint azt, amitől félsz? Ezen érdemes gondolkozni. A második. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én amikor félek, vagy aggódok, vagy beszűkülök, akkor néhány dolgot félreteszek, mert sokkal kevesebb időm jut rá. Én megfigyeltem magamat, hogy amikor félek, amikor stresszek, amikor valami kihívás áll előttem a héten, akkor szinte az a gondolkodás indul el bennem, hogy amíg én ezt nem oldom meg, addig most csak ez van. És ahogy egyre közeledek, egyre kevesebb igét olvasok, és egyre kevesebbet imádkozom. Én már megfigyeltem magamat, így néztem, hogy mikor olvasok sok Bibliát, mikor kevesebbet. Sokszor azért rakom félre azt, amit tudom, hogy a legfontosabb, mert beszűkültem. Előbb ezt megoldom, ezt a helyzetet, és majd utána visszatérek a normális lelki élethez. De ezt most túl kell élni. Ezt most meg kell csinálni. Olyanokká válnak, két nagyon kedvenc illusztrációm van erre, olyanokká válnak, mint a majom meg a kutya. És ezt már itt is elmondtam, de akkor is elmondom, mert ez a kedvenc illusztrációm. Egy majom, ismertek a majom, a banán és az üveg történetét? Biztos van, aki ismeri, van, aki nem. Egy majom, hogyha egy banánt beraknak egy üvegbe, akkor érte nyúl, mert szeretné, és megmarkolja. De történik valami. Amint megmarkolta, és próbálja kihúzni, nem jön ki, mert nem fér ki. És a majom, szerencsétlen, nem jön rá, hogy el kell eressze, hanem nem ereszti el. És ezáltal meg lehet fogni egy majmot. Rabul lehet ejteni egy majmot. Így pláne, hogyha leragasztod az üveget. Megfogja és nem engedi el. Én is ugyanezt csinálom. Benyúlok, megfogom a félelmet, vagy a félelem megfog engem, és nem engedem el. Addig, amíg nem oldódik meg, és nem oldódik meg. A kutya a másik eset. Kutya, hogyha pórázom van, és szerencsétlen kutya elszalad, és ott egy fa. Képzeljétek el, hogy itt van egy fa. Itt van kikötve a kutya, és oda akar eljutni. És ha elfut erre, és elfut arra, ugye a póráz az a fa körül van. És mondjuk a póráz rövidebb, mint az, ahova el akar érni. Lenne megoldás, visszamegy, kikerüli a fát, és odaér. A kutya megint rabul ejtette magát, nem tudja megcsinálni. Ott erőlködik, ugat. Ugyanezt csináljuk, szerintem ti is, meg én is a félelemmel. Így élt rabul. Jézus szerintetek félt? Nézzünk meg megint egy ige szakaszt. Félt Jézus? Volt félelem Jézusban? Hát ha kérdezem, akkor valószínű, hogy volt. Ez már választod az első kérdésre, amit föltettem azért, hogy lehet-e félelem nélkül élni? Szerintem nem. De vitatkozhatunk erről. Mindenesetre nézzünk meg egy igen szakaszt, ahol Jézus bizony félt. Szerintetek hol félt Jézus? Egy kertben. Egy kertben félt. A Getsemáné kertben Jézus nem csak hogy félt, de nézzük meg, hogy hogy írja le az ige. Lukács 22-ből olvasom ezt a kicsit hosszabb ige szakaszt, 39-től 45-ig. Ki is nyithatjátok ott, hogyha itt van az ige nálatok. Majd elindult, és szokása szerint kiment az olajfák hegyére, és tanítványai pedig követték. Amikor arra a helyre ért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Majd eltávozott tőlük egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Miután az imádkozásból fölkelt, és tanítványaihoz ment, alva találta őket a szomorúság miatt. Van itt egy kifejezés a 44. versben. Halálos gyötrődésében. Ez a gyötrődésnek az eredeti görög szava az agonizálás. Ez nem csak félelmet jelent. Jézus itt a halállal nézett szembe. Olyan halál félelme volt, ami szerintem se neked, se nekem nem lehet. Vagy nem fogjuk megélni. Egy másik helyem, nem tudom, hogy... Igen, a Márk 14-ben így írja le az ige. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Tehát Jézus itt valóban félt, rettegett, agonizált, lelki gyötrelmen ment keresztül. Kínokat olyan mértékben volt benne szorongás, hogy mintha megpattantak volna az ereje és vért izzadt volna. Aggódtatok már annyira? Én nem. Szerintem el se tudjuk képzelni, hogy milyen félelem volt ez, amin Jézus ott keresztül ment. Keresztül ment rajta. Ez egyrészt nekem nagyon biztató volt, hogy tudja, hogy miben vagyok. Tudja, hogy miben vagyok. Ismeri. Viszont a következő, amit ír, az az, hogy ebben a félelmében, ebben a kínjában, gyötrődésében, amikor úgy érezte, hogy kényszer zubbonként a sátán összekötözi, azt írja az ige, hogy még kitartóban imádkozott. És nagyon érdekes összehasonlítani, a tanítványok mit csináltak? Úgy bealudtak, mint a húzat. Megpróbálták, olyanok, mint én egy egész napos ima alkalmam, vagy ima éjszakám. 11-ig bírom, utána elkókodok. Én tuti elaludtam volna ott. Tehát kész. Én nem ítélem el őket. Érdekes, hogy Jézus is kétszer azt mondja, vagy egyszer, vagy kétszer azt mondja, hogy ne szórakozzatok már, hát most alusztok el. Aztán a végén azt mondja nekik, hogy aludjatok. Nézzétek meg, nagyon érdekes. És utána máshogy folytatja. Jézus a legnagyobb félelmén megy keresztül, és ahelyett, hogy kevesebbet imádkozna, ahelyett, hogy ő is aludna, hogy pihenjük ki. Aludjuk át ezt a félelmet. Majd lesz jobb. Azt mondja, hogy még kitartóban imádkozott. Még kitartóban imádkozott. És az a még kitartóbb, az azt jelenti, hogy hevesen, sírva, a zsidó levél leírja, hogy hogyan, zsidó 5-7. A testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Ez nem csak egy olyan imát mondott el, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék. És azt sem 5-ször. Hanem sírt, hanem leborult. Mindene benne volt az imádságban. Mikor imádkoztunk mi utoljára még kitartóbban? A még kitartóbb nem csak azt jelenti, hogy hosszan, hanem azt is jelenti, hogy sírva az Isten előtt, hevesen az Isten előtt, mindenki vérmérséklete szerint, mindent kitárva, hosszan leborultam az Isten előtt, mert félek. Mert nem megy el ez a dolog az életemből. Ez a második recept, amit mondanék. Még kitartóban imádkozni. Luther, ismeritek a híres idézetét, azt mondta, hogy ma rengeteg dolgom van. ezért 3 órával többet fogok imádkozni. Vacsinszky Laci híres idézete. Ma rengeteg dolgom van, majd holnap imádkozom. Jézus még kitartóban imádkozott. Próbáljátok ki. Én elkezdtem kipróbálni. Elveszi a félelmet. Pláne, hogyha ez lelki harcból fakadó félelem. Hogy elkezdesz imádkozni, és nem csak úgy odaülsz, hanem beleadod szívedet, lelkedet, kiáltasz az Úrhoz, ugye a Zsoltár hányszor mondja azt, hogy az Úrhoz kiáltottam. Kiáltsunk az Úrhoz, sírjunk Isten előtt, ha az kell. És ez át fog vinni az Isten azon a helyzeten, kapcsolaton, bármin, amiben vagy. Próbáld ki. Kövessük Jézust ebben. János 5.15. A hitből fakadó imádság mit csinál a szenvedővel? Megszabadítja. Az Isten nem azt akarja, hogy meg legyünk kötözve. Az Isten azt akarja, hogy szabadok legyünk. A harmadik. Egy újabb helyzet, ahol a tanítványok rettegtek. Ugye, ami történik a félelemben lévő emberrel, az a következő. Elkezd az Istenben kételkedni. Szinte biztos. Akkor valami tragédia történik, vagy valamitől tartok. Tanítványokkal is ez történt. A Márk 4-ben nézzük meg egy szinte egy félelmetes történet. Márk 4-ben van leírva egy hajózási eset. 36. verstől. Elbocsátották azért a sokaságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Nagyon érdekes, csak itt írja le Márk, hogy mit mondtak a tanítványok Jézusnak. Mit mondtak a tanítványok Jézusnak? Nem törődsz velünk? Miután mondják ezt neki? Miután látták hány csodáját? Látták a törődését? Látták. Nagyon érdekes, hogy a félelemben az aggódó embernek Jézus olyan, mintha aludna. Mi van, Istenem, elaludtál? Hogy aludhatsz ilyen helyzetben? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyok? Az ember, te is, én is megkérdőjelezzük Istennek a szándékait ilyen helyzetekben. Vajon jó az Isten, hogyha ilyet tesz velem? Hogy szórakozik velem? Mentálisan tudjuk, hogy nem. De érzelmi szinten ezeket tesszük fel. És ők is ezt, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Nem törődsz velem, Istenem? Vajon elaludt az Isten? Megfeledkezett rólam? Vagy büntet ezzel? Ez most büntetés? Kikerültem a figyelméből? Azért szenvedek? A bűneim miatt, amit elkövettem? Hátat fordított nekem az Isten? Ezért volt olyan fontos beszélni arról, amiről beszéltünk múlt héten. Mert amikor bajba vagyok, amikor félek, saját bűnöm miatt, más miatt, az első dolga, ami jön a fejembe, az, hogy megbüntetett most engem az Isten? Hogy elvesztettem ezt vagy azt? Vagy amitől félek? Nem. Nem. A válasz nem. Jézus, amikor eljön az ideje, akkor le fogja csendesíteni a tengert. Le fogja csendesíteni a tengert. És talán föltesz egy nagyon fontos kérdést. Mi volt az első kérdés, miután megoldotta a tengert, megoldotta a szelet, mi az első dolog, amit mond nekik? Miért féltetek ennyire? Mi a túróért féltetek? És talán föltesz még egy kérdést. Miért nincs hitetek? Ez egy elég erős beszélgetés volt, és ezt biztos hallották, mert addigra olyan szélcsend volt, egy hullám se volt. Csak ezt lehetett hallani. Miért féltetek? Hol van a ti hitetek? Amikor megkérdelezem Istennek a személyét valami miatt, amit nekem nem fér bele abba az életbe, amit eddig kialakítottam magamnak, akkor mit mondok valójában? Hogy Isten kilépett abból a négyzetből, ahol én eddig őt tartottam. Ahol én eddig hittem benne. Amilyennek én hittem, most az Isten máshogy viselkedik. És az Isten azt mondja, hogy csak itt bízol bennem. Itt, ahol félsz tőlem, ott nem bízol bennem. A félelemnek sok mindent jelez a félelem. Nekem az egyik dolga, amit jelez a félelem, az az, hogy valahol nem bízok az Istenben. Valamivel még nem sikerült bíznom az Istenben. A gyerekeimmel kapcsolatban ez segít a legjobban. Isten már tudja, hogy hány napot fognak itt élni. És akármennyit görcsölök, se egy nappal kevesebbet, se egy nappal többet nem fognak élni. Ki az, aki aggodalmával akár egy nappal meg tudja hosszabbítani a gyerekei életét? Vagy a sajátját? Se te, se én. Miért féltek? Hol van a ti hitetek? Az Isten az élet ura. A János 4-ben szintén ír a félelemről, annyira helyen ír a félelemről, hogy az lenyűgöző. Nem fogjuk mindet megnézni. Itt azt mondja, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett tökéletesi a szeretetben. Sokszor azt gondoljuk erről az ige versről, hogyha nagyon tudok szeretni, vagy tele vagyok szeretettel, akkor nem fogok félni. Ez az ige vers nem erről beszél. Ez az ige vers, hogyha előtte olvassátok, arról beszél, hogy az Istentől már nem kell félnem. És ha az Isten szeretetében biztos vagyok, úgy, ahogy arról múlt héten beszéltünk, akkor az Istentől való félelmet fogja elvenni. Az Istenben való bizalmatlanságot fogja elvenni. Az az üzenet, amiről múlt héten beszéltünk a Bibliából. Vagy a félelem vezet valakit, vagy az Isten. Mikor azon a területen, ahol te meg én félünk, mikor kezdesz el bízni az Istenben, az ő tulajdonságaiban? Hogy azon a területen is jó az Isten. Azon a területen is szeret engem az Isten. És lehet, hogy nem úgy lesz jó, ahogy én azt eddig gondoltam. Lehet, hogy nem úgy fog szeretni, ahogy én azt eddig gondoltam. De nem félek az Istentől. Nem félek az Istentől. Gyökösi Endre mondta egyszer azt, hogy a félelem megöli bennünk az igazságot és a szeretetet. Az Isten meg képes megölni bennünk azt, hogy a félelmet kövessük. Szerintem nagyon jó gondolat. Tehát ez a harmadik receptem. Elhinni az Istent abban a helyzetben, ahol félsz. És biztos az érzés nem fog elmúlni, de a negyedik dolog, az utolsó dolog, amiről szerettem volna beszélni veletek az, hogy én azt látom a Bibliában, hogy az Isten nem azt várja tőlünk, hogy ne legyenek félelemmel teli érzéseink, vagy hogy ez teljesen meg fog szűnni. Az Isten egy dolgot vár tőlünk, hogy akár félünk, akár nem, amit ő mondott, és aki, amilyen ő, annak fényében menjünk tovább. Még akkor is, ha ez a legfélelmetesebb út, ami előttünk van. Ez a hitben járás. A harmadik pont, én azt mondom, hogy az a hit, a negyedik ponton pedig az, hogy ne csak higgyük, hanem ennek fényében tegyünk is egy lépést. Abba az irányba, amit ez jelent. Sok olyan hívő van, aki elhiszi, de a démonok is elhiszik, hogy létezik az Isten. A hívő és a démonok között egy különbség van, a hívő ember elkezd e szerint élni. A démonok soha nem fognak. Sátán soha nem fog. De egy rövid példa erre visszatérve a Getsemáné kertben. A félelem miért veszélyes? A félelem azért veszélyes, mert abban a helyzetben nagyon kísérthetőek vagyunk. Aki fél, az nagyon kísérthető. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Miért imádkozzanak? Hogy kísértésbe ne essetek. Hogy kísértésbe ne essetek. Ilyenkor, amikor az ember fél vagy teher alatt van, akkor egy dologra vágyik kikerülni ez alól. Bár csak kiléphetnék alóla. Hogy fogok én ebből kikerülni? Hogy kerülhetek vissza abba a biztonságos helyzetbe, amit eddig ismertem? És az, ahogy én vissza akarok térni, az nem mindig az, ahogy Isten engem vissza akar vinni. És nagyon sok olyan helyzetet láttam már saját életemben és mások életében is, amikor valaki aggódott valami miatt, és ezért hülyeséget csinált, mert elhitt egy hamis ígéretet, hogy ez meg fogja oldani azt, amitől aggódik. Borzasztóan kísérthetőek vagyunk, amikor félünk, amikor valamitől félek. Mindegy, hogy csak oldjuk meg, a cél olyankor szentesíti az eszközt. És nem Isten szentesíti az eszközt. Szerintem ez a jó keresztény mondás, Isten szentesíti az eszközt. Isten igéje szentesíti az eszközt, nem a cél. Én azt gondolom, hogy keressétek meg, hogy abban a területen én is ezt kezdtem el keresni. Én most kimentünk Amerikába, támogatást kell gyűjteni, és valami miatt borzasztóan féltem attól, hogy mi lesz. Hogy föl fogok hívni embereket, mindenki el fog utasítani, nem fogjuk összegyűjteni a támogatást, nem lesz meg a pénzünk a következő évre. Eddig mindig megvolt, de most az, hogy megvolt, az nem garantálja, hogy meg lesz, és elfelejtettem, hogy eddig is Isten adta meg, és most is Isten fogja megadni, és borzasztóan féltem fölhívni az embereket. Mert ilyenkor el kell kezdeni az embereket fölhívni, el kell nekik mondani, hogy mi a misszió, és bízni kell Istenben, hogy indítani fogja a szívüket, hogy csatlakoznak hozzánk, és együtt fogunk szolgálni. Ennyire egyszerű. Fölvenni a telefont egy idegen kultúrában, és megbeszélni egy találkozót. Ültem a telefon előtt, és nem bírtam fölvenni. És biztos van nektek is ilyen, amikor leblokkol az ember a félelme miatt. Tudja, hogy mit kéne csinálni? Tudja, hogy csak most lehet megcsinálni? Tudja, hogy a családom függ tőle, és mégis le van blokkolva. És akkor kezdtem el ezeket csinálni. Elkezdtem imádkozni, azt mondtam, hogy nem érdekel, Isten dicsősége érdekel mindenek fölött. Imádkoztam, és addig imádkoztam, amíg lejjebb hagyott a félelmem. Elhittem, hogy az Isten gondoskodott eddig is, most is fog, és nem az emberekben bízom, hanem Istenben bízom, és felvettem a telefont. És Isten gondoskodott, nem annyit adott, amit eddig, kevesebbet, de eleget. Mi az neked, ahol föl kell emelned a telefont? Abban a helyzet, valakivel lehet, hogy beszélgetned kéne, akivel nem beszélgettél? Gyereknevelésben meg kéne már valamit csinálni, amit eddig nem csináltam meg, mert az aggódalom megkötözött. Nem tudom. Vagy egyszerűen csak imádkozni és bízni az Istenbe, hogy fog gondoskodni rólam a jövő hónapban. És inkább elkezdem tenni a lépéseket előre, és megyek, és majd az Isten gondoskodni fog, nem fogok jobbra-balra rohangálni. Ez a hitben járás. Nem csak hitben lét, hanem a hitben járás, hitben lépés. Két ige a végére. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Visszatérve a 18. Zsoltárhoz, körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. 6. vers így folytatja. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, imádkozott. Imádkozott. Hevesen imádkozott. Nem csak elmondott egy szokásos imád. Segítségért kiáltottam Istenemhez. És az a kép, amit a 18. Zsoltárban le van írva, az gyönyörű. Az Isten meghallotta, eljutott hozzá a hangom, és utána vagy 7-8 versen keresztül le van írva, hogy az Isten elindul. Hadd olvassam föl nektek. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki az órából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt. Kerubon ülve repült, szelek szárnyán suhant, a sötétséget tette a rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vízeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal, dörgött az Úr az égben, menny dörgött a felséges jégesővel és tüzes parázssal egy kiáltás miatt. Kilőtte nyilait, és szétszórt a tömérdek villámot röpített. Láthatóvá váltak a vizek medre, és feltárultak a világ alapjai dorgálásától, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, és a nagy vizekből kihúzott engem, és itt jön a legszebb rész, megmentett engem, erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. És a 19. vers, tágas tére vitt ki engem, mert gyönyörködik bennem. 18. Zsoltárral így kezdtük ma reggel. Be vagyok kötözve. Nem tudok más csinálni, mivel a kötél erősebb, mint én. Az ige azt mondja, sokszor ez erősebb, mint én. Egy dolgot tudok csinálni. Az Úrhoz kiáltottam. Nem egy szokásos ima. Istenem, segíts! Gyere! Nincs más. Se én, se a környezetemben senki, aki segíteni tudna. Ide el kell jutni. Akkor kezdünk imádkozni. Segíts! És akkor az Isten elindul. Az ige ígéri. Elindul, kivesz abból a szűk helyről, és nagyon tetszik ez a kép, és egy tágas térre kirak, és ott gyönyörködik bennem. Van szabadulás mindenből, minden helyzetből. Az Isten megígérte, hogy hogyan fogja csinálni, biztos máshogy, mint ahogy mi azt elképzeltük. Mert ő mindig szélesebb, tágasabb, magasabb és mélyebb, mint ahogy mi azt eddig megismertük. És a felfoghatatlan szeretetét egyszer fel fogjuk fogni ilyen helyzetekben. Imádkozzunk. Istenem, ha körülnézünk a világban, a helyzetekben, magunkban, akár amit látunk ma képeket, ez félelemre indít. Ebben a világban, bár biztonságot ígér, végül, végső soron nincsen biztonság. És imádkozom mindannyiunkért, akiket most valamilyen aggodalom, félelem, tartás valamitől megkötözött, vagy a halál kötelei körénk szőtték a rabulejtő karmaikat. Hozzád kiáltunk most, Istenem, mert lehet hozzád kiáltani. Jézus ezt a példát adtad. Még kitartóban imádkozunk, még hevesebben borulunk eléd, mert a hegyre tekintek, a segítségem honnan jön? Az én segítségem az Úrtól jön. Tőled jön segítség, Istenem, minden helyzetben. Eddig soha senki nem csalódott benned. Elhisszük, hogy nem fogunk csalódni benned. Én hiszem, hogy nem fogok csalódni benned. Bocsásd meg, amikor olyanok vagyunk, mint a tanítványok a hajóban, és azt mondtuk neked, hogy nem törődsz velünk. Hol vagy, alszol? Hisszük, hogy nem alszol, ma reggel sem. Nem az erő, a szeretet és a józanság lelkét már odaadtad nekünk. És hogy a Zsoltárok írja, ki tudsz szabadítani minden helyzetből. Istenem, hívunk, könyörgünk, hogy bármilyen megkötözöttség, félelem, aggódás van bennünk, gyere, és szabadíts ki minket. Hadd járjunk hitben, benned bízva. Segíts nekünk megélni ezt abban a helyzetben, a jövő héten, vagy nem is tudjuk, mi vár ránk. Egy hónapja nem tudták ezek az emberek, hogy mi vár rájuk. Mi sem tudjuk, hogy mi vár ránk a következő hónapban. De nem erre tekintünk, hanem rád. Mint megbízható, jó és szerető Istenre. Amen.